ünneplő keresztény gyülekezet, szeretett kelenföldi testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Először egy kérdéssel fordulnék a 11 konfirmandusunkhoz, hogy a Gazdálkodj okosan című játék ez ismerőse nektek. Ismerős, akkor meg vagyok nyugodva. Gazdálkodj okosan, akkor tudjátok, miről fogok beszélni. Ennek az alaptétele az, hogy minden játékos kap egy bizonyos összeget, tőkét, és utána, hogy a játék nevében van, okosan, az eszünkre hallgatva kell azt elkölteni, befektetni, és mindenféle tranzakciókat lehet vele tenni. Azaz ez a játék tulajdonképpen a gyermekeket játékos formában már akarja felkészíteni az életre, és felkészíteni arra, hogy majd hogyan tervezzék esetleg az egzisztenciájuk megteremtését, és ennek érdekében hát készült ez a játék. De el kell mondjam nektek, hogy szó szerint okosan kell gazdálkodni a játék szerint, azaz itt szó nincs érzületről, lélekről, még kevésbé keresztény lelkületről, hogy irgalmasak vagy szeretetteljesek legyünk a másik játékossal. Itt okosan kell gazdálkodni, haszonlesően. Ezt a szót nem fogjátok érteni, de a gyülekezet nagy része érteni fogja. Merkantilista módszerrel, kizárólag haszonra törekedve, okosan kell játszanunk. Na most én nem akarom bántani ezt a játékot, hanem ezt a példát azért hoztam, mert a keresztény élet is tulajdonképpen egyfajta játék, sőt, mi több, egyfajta gazdálkodás. És most egy olyan igeszakaszt fogok felolvasni Péter apostol első leveléből, amelyet így is meg lehetne fogalmazni, hogy gazdálkodj keresztény módon. Így hallgassátok meg, és a kedves gyülekezet is tehát egyházunk által a mai vasárnapra előírt szakaszt Péter apostol első levelének 4. fejezetéből, a 7. verstől kezdődően a következőképpen. Mindennek a vége már közel van. Legyetek azért bölcsek, józanok, hogy imádkozhassatok. Mindenek előtt az egymás iránti szeretet legyen kitartó bennetek, mert a szeretet sok bűnt elfedez. Legyetek egymással vendégszeretők zúgolódás nélkül. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. Ha valaki prédikál, úgy mondja szavait, mint Isten igéjét. Ha valaki szolgál, úgy tegye, mint aki azt Istentől kapott erővel végzi, hogy mindenkor Isten dicsőítessék Jézus Krisztus által, aki a dicsőség és a hatalom örökkön örökké. Ámen. Urunk, szentelj meg minket az igazsággal, a te igéd igazság. Ámen. Kedves konfirmandus testvéreim, ünneplő keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban. Hihetetlen gazdagsággal rendelkezik ez a kiragadott néhány mondat. Talán első hallásra nem is tűnik annak, de akkor elsorolom, hogy milyen szavak, milyen kifejezések kerülnek elő csak ebben a néhány versben. Kétszer kerül elő az agapé szeretet, az önfeláldozó szeretetnek a kifejezése. Kétszer kerül elő benne a doxa kifejezés, ami szintén ismerős, a dicsőség kifejezés. És kétszer fordul elő benne a diakónia kifejezés, a szolgálat kifejezés is, és nincs vége még a sornak, mert egyszer-egyszer előfordul a szofia, a bölcsesség, előfordul a harisz, a kegyelem, előfordul a logosz, Isten igéje, vagy Jézus Krisztus, ha úgy tetszik, és előkerül a karizma, a harizma, a kegyelmi ajándék szava is, kifejezése is. Azaz ember legyen a talpán, aki egy igehirdetés keretén belül ennek a néhány mondatnak a gazdagságát, sokszínűségét meg tudja ragadni és el tudja mondani. Én sem fogok erre vállalkozni, hanem őszintén megmondom néktek, kedves konfirmandusok, hogy gondolva arra, hogy gyülekezetünknek ez a szép ünnepe lesz, a konfirmációnak az ünnepe, nektek vajon mit kellene kiemelni és a szívetekre helyezni ebből a nagyon-nagyon gazdag szakaszból? A 10. verset olvasom újra. Ki milyen lelki ajándékot kapott, úgy szolgáljatok azzal egymásnak, mint Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai. És akkor itt álljunk meg egy pillanatra. Sáfár. Legyünk Isten kegyelmének jó sáfárai. Nem tudom, ismeritek-e ezt a kifejezést, hogy sáfár. Ki a sáfár? Hát ezért ezt a szót emeltem ki ebből az igéből, mert ez egy ősi, talán már azt is mondhatjuk, archaikus kifejezés. Nagyanyáink és nagyapáink még nagyon sokat használták ezt a kifejezést, hétköznapokban természetes volt. Ma talán még úgy mondásban bennem, hogy valaki jól sáfárkodik az adottságaival, de sáfárok, mint ilyen tisztséget betöltő házvezetők nem nagyon léteznek, ezért ez egy régi kifejezés, és ezzel már kezdtem is lefordítani, hogy a sáfár azt jelenti, hogy gazdatiszt, azt jelenti, hogy gondnok, azt jelenti, hogy felügyelő, sőt, egy kicsit nagyobb távlatból nézve azt is merem mondani, hogy kereskedő, aki forgatja mindazt, ami reá van bízva. És akkor az ember elgondolkodik, hogy Krisztus apostola azt mondja, hogy Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai, gondnokai, gazdatisztjei, felügyelői legyetek. És ezért mertem és bátorkodtam úgy megfogalmazni, hogy azaz gazdálkodásra hív bennünket Péter apostol, és hív benneteket is, és így is megfogalmazhatjuk tehát, hogy gazdálkodj, no ne egyszerűen okosan, hanem szívből. Gazdálkodj keresztjén módon. És itt már akkor, itt vagyunk az aktuális üzenetnél, a szívetekre, amit szeretnénk helyezni, hogy mivel és hogyan is gazdálkodjunk, sáfárkodjunk. Azt olvassuk a 10. versben, ki milyen lelki ajándékot kapott. A sokféle kegyelmének, Isten sokféle kegyelmének jó sáfárai legyetek. A különböző karizmákkal sáfárkodjunk. Szerintem ezt is szükséges egy kicsit megmagyarázni, ezt a karizma kifejezést, bár ezt azért használják, hogy vannak karizmatikus emberek, de hát gondolom, hogy nem erre gondoltok, ugye, hogy a fiúkról van szó, akiknek karizma van, hanem egész más jelent a karizma, harizma, kegyelmi ajándék, Istentől kapott ajándék. És itt látjuk meg azt a lelki vezetést, hogy Pál apostol sokkal részletesebben beszél ugyanerről, hogy mennyiféle lelki ajándéka van Istennek. Van, akinek ő is azt mondja, az igehirdetés adatik, van, akinek a gyógyítás, van, akinek a betegekkel való törődés, imádkozás és nyelveken szólás. Rengeteg kegyelmi ajándékot sorol fel Pál apostol. Azaz itt kell meglátnunk, hogy az apostolok Péter is ehhez hasonlóan nem véletlenül beszél arról, hogy a mi életünkben gazdálkodjunk keresztény módon a karizmákkal, a lelki ajándékokkal. És akkor most kettőt szeretnék kiemelni még, és veletek együtt végig gondolni, hiszen ő kettőt emel ki a sokféle kegyelmi ajándék közül. Az elsőt így fogalmazza meg, az első karizmát, ha valaki prédikál, mondja szavait úgy, mint Isten igéit. Hát itt már valószínű, hogy esetleg le is zártok. Hát ez a karizma még nekem nem adatott, hogy prédikáljak. Ez a lelkészbácsiknak, lelkésznéniknek a feladata, hogy fölmenjenek a szószékre és Isten igéjét hirdessék. Hol jövök én ehhez egy konfirmandus, de azt is el tudom képzelni, hogy a felnőttek, a szülők, a hozzátartozók is lezárnak. Na hát ez egy speciális karizma, ez csak a lelkészeknek a feladata, ez nem vonatkozik rám, ezzel nem kell nekem gazdálkodnom. És akkor tegnap nagyon szépen tanúságot tettetek Luther Márton életének az ismeretéről, és akkor most őrá szeretnék utalni, hogy a reformátornak volt egy zseniális felismerése, amikor arról beszélt, hogy ez nem csak a papoknak a dolga, hogy bizonyságot tegyenek, hogy igét hirdessenek, hanem így fogalmazta ő meg, hogy egyetemes papság elvét kezdte el hirdetni, hogy mindenki tulajdonképpen Isten papi szolgálatát kell, hogy elvégezze. Mindenkinek feladta, hogy hirdesse az igét. És ez alól még a konfirmandusok is, akkor azt kell mondjam, a luteri gondolat szerint nem mentesek. Tehát ez a karizma, úgy kell megfogalmazzam, hogy ez a legeslegfontosabb karizma. Ez az első karizma Péter teológiájában, Péter gondolkodásában, a bizonyságtétel. Nem csak a szószékről lehet bizonyságot tenni, azaz. Nem csak a lelkész tud evangéliumot hirdetni, hanem gyermekként a magad helyén, az iskolában, az iskolapadban, a szomszédoddal szemben, vagy az osztálytársadal szemben te is lehetsz Krisztusnak a prédikátora, ha úgy szólsz, ha úgy teszel, ha érződik, hogy Krisztus lelke hat át, Krisztus fűti át a szavaidat és a tetteidet. Azaz nagyon a szívetekre szeretném helyezni, hiszen evangélikus egyházunk nagyon-nagyon fogyóban van, 200 ezer körül vagyunk körülbelül, ugye, akik vallották magukat néhány évvel ezelőtt evangélikusnak, ezért nagyon-nagyon a szívetekre helyezem, hogy egy kicsiny közönséghez tartozván annál inkább fontos, hogy érezzük azt, hogy mi is, hagyd mondjam, ti is prédikátorai lehettek, és erre hívlak benneteket Jézus Krisztusnak. Ez a legfontosabb kegyelmi ajándék, amit ránk tud bízni Isten, és amiért imádkozunk, hogy tudjunk hitvalló élettel, tudjunk beszédünkben és közösségépítésben Krisztusról tanúskodni. Itt most egy nagyon egyszerű példát fogok elmondani a 90-es évekből, úgyhogy ma már ez nem nagyon történhet meg, de a gyermekek mindig lelennényesek, úgyhogy biztos megtaláljátok majd ti is a módját, ha esetleg ilyen helyzetbe kerültök, hogy feltaláljátok magatokat. Családi perpatvar. Persze lehet, hogy ez nem minden családban van, de vannak olyan családok, ahol néha a szülők veszekednek valami apróságon, ugye? És ilyenkor általában a gyermekek úgy bedugják fülüket, mert nem tudnak mit csinálni, pláne nem tudnak igazat adni, hogy most anyának adjak igazat, vagy apának. Hát én mind a kettőt egyformán szeretem, és milyen borzasztó, hogy veszekednek a semmisége. És akkor a 90-es években történt meg egy gyermekkel, kisurrant a lakásból, és amit ma már nem nagyon lehet megcsinálni, megkereste az első telefonfülkét, és egy ügynöknek adta ki magát a kisleány, úgyhogy fölhívta a saját számukat, és fölvette az édesapa a telefont, és elváltoztatta a hangját a kislány, és annyit mondott, én a Nőklapja újságtól vagyok, jó napot kívánok, érdeklődni szeretnék, egy felmérést készítünk házaspárok között, hogy ön szereti-e a feleségét. Hát a férj ugye nagyon elgondolkodott, pont most ebben a helyzetben keres valakit, és mondta, hogy hát persze, hogy szeretem, persze, közben mérgelődött magába egy kicsit, hát hogy ne szeretnék. Igen, és ott van-e a felesége, mert őt is szeretném megkérdezni. És akkor az édesanyja is oda ment, de akkor már a kislány nem bírta tovább, úgyhogy rendes hangon beszélt. Az édesanyja könyvbe lábadt a szemem, mert felismerte a kislányának a hangját, és csak annyit mondott, hát persze, hogy szeretem. És mire hazament a kislány, elásták a csatavárba, és kibékültek, és újra is tudtak menni. Azért mondtam, mert ma már ugye mobiltelefon van, meg telefon, fülkéből már nem szoktunk telefonálni, úgyhogy ez esetleg egy ilyen feladvány, hogy ezt hogy lehetne ma megoldani, mert azért néha ma is van, hogy a családban van feszültség, veszekedés, ez az. Ezzel csak azt akartam mondani, hogy prédikálni, ti is prédikálhattok. Mindannyian az egyetemes papsághoz tartozunk, és az a legfontosabb karizma, amivel Isten megajándékozhat minket, és ez korra nemre való tekintet nélkül feladatunk itt ebben a világban, a 21. században, ebben a háborgó világban, ebben a migrációval együtt élő világban, mert azért nem kell elmondjam, hogy biztos az hozzánk hasonlóan sokan izgulunk, hogy mi lesz 20 év múlva, 30 év múlva, hogy alakul Európának a jövője, mi vár még rátok? A kereszténységnek mi lesz a sorsa itt Európában? azaz van miért imádkoznunk, és van miért titeket meghívni az ilyenfajta lelkészi szolgálatra, hogy az Isten legdrágább karizmája az, hogy hirdessük az igét. Ha valaki prédikál, úgy mondja Isten szavait, mint Isten igéit. Itt most egy kicsit leragadtam, de tovább kell lépjek az időre való tekintettel, úgyhogy még röviden a másik megemlített karizmáról is kell, hogy szóljak. Hiszen, ahogy mondottam, Péter, amikor beszél arról, hogy gazdálkodj keresztény módon, akkor még egy karizmát is említ. Ha valaki szolgál, úgy tegye ezt, mint az Istentől kapott erővel. Tehát az igehirdetés mellett ezt is tanultuk ugye az egyház feladataként, a szeretet szolgálat a másik, nagyon érdekes módon Péter, amit kiemel, vagy ahogy a nyugati kereszténység római testvéreink szokták ezt nevezni, a karitatív tevékenység az, amire hív bennünket ugyancsak ez az ige. A másokért való lét, gazdálkodj keresztény módon önmagaddal, az életeddel, ne csak magadra nézz, ne csak magad körül forgodj, hanem figyelj a másikra, testvéredre, szüleidre, barátodra, ismerősedre, sőt, hát a hegyi beszéd kapcsán említettük, hogy még az ellenségedet is szeressed, és próbáld magadhoz ölelni, és ne csak magadra figyeljél. És akkor itt kell mindig egy gyülekezetnek önvizsgálatot tartania, hogy a mi kelenföldi gyülekezetünk is végezze ilyen tevékenységet, szeretett szolgálatot. Önzetlenül, másokért mit teszünk? És akkor lehet, hogy megveregetjük a vállunkat, hogy hát most már lassan 20 éve működtetjük a Frakno utcai szeretetszolgálatunkat, ugye a nevében is benne van, ahol hajléktalanokat, családi problémákba kerülő családokat segítünk élelemmel, ruházattal, és akkor lehet, hogy nagyon kihúzzuk magunkat, hogy hát akkor mi, mint gyülekezet, ezért nagyon sokat teszünk. De aztán, amikor erről gondolkodunk, nekem mindig eszembe jut az, hogy jó pár éve már ott áll üresen egy lakás itt ebben az épület együttesben. És már tettem arra utalást, hogy nem lehet egy közfürdőt csinálni ezeknek a hajléktalanoknak. Mert nem csak testi táplálékra van szüksége az ilyen embernek, itt látjuk nap mint nap a sarkon, az utcán, az allé mellett, hanem az is jól eshetne neki, ha megfürödhetne. Nem ételt kap, megfürödhetne, tisztálkodhatna, fellélegezhetne egy napra vagy kettőre, hogy jaj, megtisztultam, és ki tudja, hogy amikor látja, hogy Isten házában történik ez, nem dobogtatja meg a szívét, hogy lehet, hogy ahogy testiekben kaptam valamit, lelkiekben is kaphatok valamit. Ezt most magam felé kritikaként mondtam el, hogy a mi gyülekezetünk itt ebben a nagyvárosban, ahol hajléktalanok és mindenféle emberek a maguk problémáival velünk élnek, mi pedig fogyasszuk a reggelinket, ebédünket, föl vagyunk szépen ruházva, most az ünneplőnkben itt vagyunk együtt, hogy kezdhetnénk valamit azzal a lakással, amely évek óta üresen ott áll. Hogyha naponta csak 6 ember megfürdik, és szerzünk néki karitatív tevékenység, diakónia módján, szeretett szolgálat módján felüdülést. Mert Péter szerint ez a két fő karizma, ami adatott nékünk, az ige hirdetés és a szeretett szolgálat, az önzetlen, az olyan szolgálat, amit nem tudnak viszonozni, ami azért van, mert Istentől kapjuk rá az indítatást, Istentől kapjuk rá a küldetést. Szeretni, 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 ez a keresztény gazdálkodásnak az alapja. És mindenkit, mindenkit, nemre fajra való tekintet nélkül. A szeretet az nem elfogy, ha gazdálkodunk vele, a szeretet úgy terjed, ha osztjuk, ha adjuk. Persze csak akkor tapasztaljuk meg, hogyha elkezdjük ezt tenni, és megpróbálunk így élni a világban. Befejezem. Kedves konfirmandusok, gazdálkodj keresztény módon. Most vallást fogtok tenni a Szent Háromság Istenbe vetett hitetekről. Egy kicsit magatokban adjatok hálát azért, hogy Isten az életeteket néktek ajándékozta szüleiteken keresztül. Gondoljátok egy kicsit végig a 12-14 évet, ami mögöttetek van, és gondoljatok arra, hogy annak idején szüleitek, keresztszüleitek vagy ennél a kútnál, vagy egy másik keresztelő kútnál, ez teljesen mindegy. Bizonyságot tettek arról, hogy majd egykor ti is keresztények lesztek, és el tudjátok majd mondani a hitvallást, és ez most fog megtörténni. Azaz, eddig a szülőknek, keresztszülőknek, nagyszülőknek, gyülekezetnek volt a feladat, hogy irányítsanak benneteket Krisztushoz. De most ebben az órában, ezen az Isten tiszteleten ez egy kicsit megváltozik. Most rajtatok a sor, titeket is hívunk, hogy álljatok be a sorba, hogy kövessétek Jézus lábnyomát, hogy merjetek ti is elindulni a lehető legszentebb úton, amely Istenhez vezet. Aztán, hogy kinek mi az ajándéka, ezt pedig kutassátok magatokban. Hogy mi az a többlet, mi az a karizma, mi az a tehetség, amivel Isten megáldott engem, és azt nem azért adta, hogy magamhoz szorítsam, hanem hogy osszam, hogy sokszorozzam. Mi az az ajándék, amit azért kaptál, ezen gondolkozz el majd, hogy keresztény módon tudjál te is sáfárkodni, gazdálkodni az egész életeddel. Ámen. Imádkozzunk. Mindenható szent és örök Isten, engedd meg, hogy a gyülekezet körében, itt az Isten tisztelet elején adjunk hálát néked ezért a 11 dobogó szívért. Vannak közülük, akiket itt keresztelhettünk ebben a templomban, és akkor még nem tudtuk, vagy csak hihettük, hogy egykor majd ők is valóban ide állnak, és rólad fognak bizonyságot tenni. Köszönjük megtartó kegyelmedet, hogy idáig elvezérelted őket. Köszönjük a szüleiket, keresztszüleiket, akik irányítgatták őket Jézushoz. Szentlélek, Úristen, téged is megszólítunk, áldva szállj le ránk, hogy ez a mai ünnepünk valóban a gyülekezet ünnepelhessen, amikor 11 új testvérrel gazdagítasz minket, akik eléd állnak, rólad tesznek tanúságot. Te töltsd be az ő szívüket, te győzd meg őket arról, hogy életünknek igazi értelme azt lehet, ha a Szent Háromság egy igaz Isten követőivé leszünk és maradunk. Ebben segíts minket, minnyájunkat, adj nekünk igazi, tőled megszentelt ünneplést. Fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Aki mindent megtehet, sokkal bőségesebben, mint ahogy mi kérjük vagy gondoljuk, a bennünk munkálkodó erő szerint, övé a dicsőség az egyházban a Krisztus Jézus által, nemzedékről nemzedékre, örökkön örökké. Ámen.